Új elnökség. Csatlakozása óta először tölti be az unió soros elnökségi tisztét Bulgária. Nyitott piacok. Megállapodott az unió és Japán a szabadkereskedelemről. Az egyezmény a kutatásfejlesztést is érinti. Támogatás a startupoknak. Magyarország is bekapcsolódott az unió egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó intézetének munkájába. Határvita. Lesz-e megoldás a brit kilépési tárgyalások egyik kulcskérdése az ír-északír határ helyzetének rendezésére? Erről hallhatnak a mai Európai Időben. Jó reggelt kíván a szerkesztő Gung László. Most következzenek a részletek. Az év elejétől Bulgária tölti be az Európai Unió soros elnökségét, csatlakozása óta először ellátva ezt a fél évente tagállamról tagállamra szálló tisztet. Szófia már véglegesítette a programját és annak a prioritásait, mindenekelőtt a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió erősítésére, a nyugat-balkáni államok integrációjára, a kontinens stabilitására és biztonságára, valamint a digitalizációra, a versenyképesség fokozására helyezve a hangsúlyt. A héten Borisov miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament előtt is ismertette a programot. Bulgária nagyon fontos időszakban vette át az elnökséget, ez a parlament utolsó teljes éve ebben a ciklusban, ráadásul Bulgáriának jutott az a feladat is, hogy első ízben levezényeljen egy a hetes cikkely szerinti eljárást, amit a bizottság még a múlt év végén indított el Lengyelország ellen. A vonalban brüsszeli tudósítónk Baracka Eszter.
Borisov miniszterelnök annyit mondott újságíróknak, hogy álmatlan éjszakákat okozna, hogyha a hetes cikket valóban beélesíteni az Európai Bizottság. Most még ott tartunk, hogy az Európai Bizottság karácsony előtt tulajdonképpen kilátásba helyezte azt, hogyha Lengyelország 3 hónapon belül nem változtat jogállamisággal, igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatos intézkedésein, akkor elindul a hetes cikk szerinti eljárás, tehát tulajdonképpen 3 hónap haladékot adtak egyelőre Lengyelországnak. Abban bízik a bolgár miniszter, hogy a lengyelek valamit fognak változtatni, és az egész ügy lekerül a napirendről. Ők nem szeretnék, hogyha erről az ő elnökségük idején kellene szavazni a tanácsban, és úgy gondolják, hogy meghagynák a következő soros elnök Ausztriának ezt a feladatot, de valószínűleg ezt nem tehetik meg, azt mondta az Európai Bizottság elnöke a parlamenti vitában, hogy álljon Bulgária konstruktívan a kérdéshez, ez is elnökségi feladat. Így aztán, amit biztosan tudunk, hogy februárban fognak először a tanácsban erről tárgyalni, és azután márciusban vagy áprilisban meghallgathatják a lengyeleket is.
A másik fontos kérdés az a migráció. Eddig nem sokat tudott kezdeni ezzel az unió, vajon lesz-e most valamiféle előrelépés a bolgár elnökség alatt?
Mindenki ebben reménykedik, de már ebben reménykedtünk 2016 második fél évében, amikor a szlovákok látták el az elnökséget, azután Málta tavaly ilyenkor, majd Észtország a tavalyi év második felében, és nem nagyon történt előrelépés, bár az is igaz, hogy ez egy olyan csomag, aminek nagyon sok dosszié a része, és azért bizonyos területeken van előrehaladás. Tudjuk ugye, hogy a migráció külső dimenzióit tekintve nagy az egyetértés, lényegében konszenzus van a tagállamok között, tehát, hogy a problémát, a migrációs problémát ott kell orvosolni, ahol keletkezik, ehhez pénz szükséges, együttműködés kell bizonyos országokkal, kibocsátó, illetve tranzitországokkal, hogy szükség van a határvédelemre. Ami nem haladt előre érdemben, az a dublini rendelet reformja, ha úgy tetszik, akkor mondjuk, hogy az állandó kvóta rendszer. Most több menetrend is létezik, az egyik Donald Tuské, az Európai Tanács elnökéjé, aki azt szeretné, hogy májusban, amikor Szófiában tartanak majd egy informális csúcstalálkozót, akkor a tagállamok megállapodásra jussanak, tehát egy tanácsi álláspont kialakuljon ezzel kapcsolatban, és júniusban pedig akár a teljes csomagról is megszülethet az egyetértés, és tulajdonképpen hasonló az elképzelése az Európai Bizottságnak is. A bolgár miniszterelnök optimista volt, ő azt mondta, lesz megállapodás, de ehhez az is kell, hogy Németországban és Olaszországban stabil kormány alakuljon. Ők minden esetre azt ígérik, hogy minden diplomáciai eszközt be fognak vetni, bár nem tudni, hogy mire gondolt. Amit elmondott még ezzel kapcsolatban, hogy vannak alapelveik. Az egyik az, hogy csak a határátkelőknél lehessen belépni az Európai Unió területére, aki nem ott jön, tehát illegálisan lépi át a határt, azt ellenőrzés alá kell vonni, azután a kiváltó okokat kezelni kell, aki nem maradhat, nem élvezhet nemzetközi védelmet, azt térjen haza. És azt tette még hozzá, ami talán érdekes a kvóta szempontjából, hogy akit beengedünk, aki menekült jogot kap Európában, azt oda kell irányítani, ahol befogadják. És azt is mondtam még, hogy kényszerrel nem lehet száműzni a menedékkérőket oda, ahova nem akarnak menni. Azt is sejtette még, hogy gondolkodnak még valami újfajta megoldásban is, de egyelőre nem árult el részleteket, és még egy fontos kérdést kapott egyébként a sajtótájékoztatóján, nevezetesen azt, hogy hogyan győzné meg a visegrádi országokat arról, hogy a dublini reforma szükséges. Erre mindössze annyit válaszolt, hogy még időt kér, de ő bízik abban, hogy valamiféle megállapodás sikeredik majd, mert hogy ő neki jó kapcsolata van a visegrádi kollégákkal, hasonló sorsú országokról van szó, és azt mondta, hogy párbeszédre van szükség a régi és az új tagállamoknak, meg kell érteniük egymás aggodalmait.
Ezek a problémák Magyarországot is érintik, de részben egybevág a bolgár elnök elképzelése a krízis kezelésével, a magyar elképzelésekkel. Más magyar vonatkozású dolog van-e a saját kezdeményezések kapcsán, hisz ilyenkor ez is mindig előjön, hogy a soros elnökség szeretné megvalósítani a saját elképzeléseit, ötleteit, kezdeményezéseit. Előjött ilyesmi még?
Van ilyen is természetesen. Egyébként egy elnökségnek a programja az azt mondják, hogy nagyjából 70%-ban örökölt dossziékat és 30%-ban saját kezdeményezést jelent. Ez úgy hozzávetőleges az arány természetesen, hiszen ez változhat attól függően, hogy éppen milyen időszakot élünk. Nos, a bolgárok megörökölték a következő pénzügyi ciklusról szóló tárgyalások kezdetét. Ez az, ami a legeslegfontosabb kérdés lesz az ő elnökségük alatt. Tudjuk, hogy májusban teszi a bizottság közzé a javaslatát, és hát annyiból magyar szempontból szerencsénk van, hogy a bolgár elnökség harcolni fog azért, ki is jelentették, hogy ne legyen drasztikus csökkentés se a kohézió források tekintetében, se az agrárpénzek kapcsán. Ez mind két olyan költségvetési fejezet, ami magyar szempontból nagyon fontos. Ami pedig a saját terveket illeti, ez is magyar szempontból fontos, hiszen a bolgárok olyat szeretnének, amit Magyarország is szeretne, nevezetesen előrelépést a bővítésben, a Nyugat-Balkán országait szeretnék közelebb hozni az Európai Unióhoz. Nem mondanak ki még céldátumot, de többször elhangzott már, hogy 2025, ami tulajdonképpen nincsen olyan messze, már lehetséges belépési dátum lehet, mondjuk két nyugat-balkáni ország, Montenegró és Szerbia esetében, feltéve, ha megfelelnek a feltételeknek. A Nyugat-Balkán nagyon fontos az Európai Uniónak, ez egy puskaporos hordó, ugye tudjuk, hogy a héten merénylet történt egy koszovói szerb politikus ellen, és a bolgár miniszterelnök szerint tulajdonképpen a nyugat-balkáni indulatokat lényegében csak azt tartja vissza, hogy van előttük egy európai perspektíva, az a cél, hogy ezt valamilyen módon megerősítsék, így aztán Szófiában, májusban az akkori EU csúcson egy nyugat-balkán csúcsot fognak tartani. Ezek a legfontosabb kérdések.
Bulgária vette át az unió soros elnökségét az évelején, és mutatta be programját az Európai Parlament előtt a héten. Erről számolt be Baracka Eszter. A brit kilépési tárgyalások egyik sarokpontja az ír-észak-ír határkérdés. A két ország gyakorlatilag teljesen összenőtt, szabad az átjárás, azonban a Brexitet követően ez megváltozhat, viszont ennek súlyos következményei lehetnek. A vonalban Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, az Alapjogokért Központ kutatója, akitől azt kérdezem, hogy miért is ilyen kényes ez az ügy?
Az első világháború után létrejött az ír szabad állam a 20-as évek elején, hát a mai ír köztársaság területén, és ugye az ír sziget megosztott maradt, hiszen az északkeleti részén létrejött az Észak-Írországnak nevezett entitás, ekkor még semmilyen önkormányzatisággal nem rendelkezett. Az évek során ugye folyamatosan napirenden volt, részben Dublinban is, részben Belfastban, részben Londonban Észak-Írország státuszának kérdése. Ugye Dublinban mai napig vannak olyan jelentősnek mondható politikai erők, illetve a társadalom egy igen jelentős része is támogatná Írország egyesítését. Nem véletlen amúgy, hogy amikor az írek beszélnek a saját országukról, illetve a szigetükről, akkor írköztársaságnak említik szándékosan, hiszen az Írország kifejezést azt az egyesített sziget számára tartanák fent. Aztán nagyjából 20-as években már voltak előzményei a határok átjárhatóságának, de igazából az 50-es évek óta Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határok tekintetében egy ilyen különleges jogi rezsim van hatályban. Néha ez megszakadt amúgy, nagyjából a schengeni rendszerhez hasonló módon ellenőrzés nélkül átjárható Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a határ, annak ellenére, hogy egyik ország sem tagja magának a schengeni zónának, de ehhez hasonló rendszert működtetnek a saját határukon.
Tehát, hogyha az Egyesült Királyság távozik az Unióból, akkor ez a kvázi schengeni határ, nevezzük az egyszerűség kedvéért, most annak megszűnik, vagy egy átmeneti idő elteltével megszűnne? Az Unió egy külső határa jönne itt létre?
A probléma itt az, hogy amennyiben fent tartanák ezen a határszakaszon a korlátozások nélküli átjárhatóságot, akkor ez nem is annyira a személyek esetében érdekes elsősorban, hanem az unió belső piaca vonatkozásában. Tehát gondoljunk bele abban, hogyha itt korlátlanul át lehet járni ezen a határon, akkor nagyon könnyű árunak bejutnia az unió belső piacába, mégpedig hát ellenőrzés nélkül. Tehát ez egy problémát jelent.
De legalább ekkora, ha nem nagyobb gond, hogyha itt fizikai határt vonnának.
Elsősorban Észak-Írországban okozhat ez problémát, hiszen van egy úgynevezett nagypénteki megállapodásnak nevezett szerződés, amelyet még 1998-ban fogadtak el. Ennek aláírója az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság, illetve Észak-Írország akkori vezető politikai pártjai, és hát többek között ez a nagypénteki megállapodás Észak-Írország jövendő státusza vonatkozásában több mindent rögzít, így például azt is, hogy Észak-Írország lakossága adott esetben dönthetné szavazáson arról, hogy hova szeretne tartozni. Hát nyilván ezt az Egyesült Királyság a népszavazást szeretné elkerülni. Ez érinti egyébként a brit kormánynak a helyzetét is, hiszen egy olyan északír politikai párt külső támogatásával kormányoz kisebbségben a brit konzervatív párt, amely elutasítja ennek a népszavazásnak a lehetőségét. Tehát amennyiben ugye a torik hozzájárulnának most egy népszavazáshoz, akkor nagy valószínűség szerint automatikusan bukna a brit kormány, és ugye ezzel újabb belpolitikai válság jönne létre.
Most azonban úgy tűnik, hogy ez egy csapdahelyzet mindkét fél számára, mármint az Unió és az Egyesült Királyság számára is.
Nyilván Írország, tehát az Ír Köztársaság álláspontja az, hogy fönn kell maradnia a határok átjárhatóságának, hiszen Észak-Írország lakosságának 45%-a körülbelül az katolikus vallású. A katolikus vallásúak többsége feltehetően ír nemzetiségű. A fennmaradó 55% az protestáns Észak-Írországban, ők pedig angol, illetve skót gyökerekkel rendelkező személyek zömmel. Minden esetre azért elég nagy ahhoz a katolikus ír kisebbség Észak-Írországon belül, hogy az Ír Köztársaságnak foglalkoznia kelljen az ő helyzetükkel. Nem beszélve arról egyébként, hogy Észak-Írországban hónapok óta nincsen kormány, annak ellenére, hogy rendkívüli választásokat tartottak tavaly tavasszal.
Vajon van valamiféle megoldás? Létrejöhet kompromisszum?
Hát létre lehetne hozni, jogot meg tudsz oldani szerintem, csak hát a politikai következményeket lenne nehéz kezelni. Tehát létre lehet hozni egy speciális jogi rezsimet Észak-Írország és az Európai Unió vonatkozásában, csak hát hogyha ez megtörténik, akkor azonnal beindulnak a skótok, beindulnak a velsziek, beindulnak a nem tudom, Man-szigetekiek, Csatorna-szigetekiek, rájuk miért nem vonatkozik akkor ilyen különleges bánásmód az Európai Unió viszonyában, hiszen például a skócia lakossága ugye nem szavazta meg az Európai Unióból való kilépést. Tehát az északír helyzetet talán lehetne kezelni, de hogyha ezt kezelik, akkor egyéb problémák jelennek, mert ütik fel a fejüket.
Itt az európai idő. A múlt héten számoltunk be arról, hogy lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és Japán között a szabadkereskedelmi egyezmény technikai részleteiről, mely fontos mérföldkőnek számít az Unió által valaha megkötött legnagyobb kereskedelmi megállapodás hatályba lépése felé vezető úton. Számottevő gazdasági értékein túl a stratégiai jelentősége is igen nagy, hiszen erősíti az Unió és Japán között a gazdasági együttműködést, mondta a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője Magas István, akivel most Nárai Balázs folytatja a beszélgetést, áttekintve azt is, hogy a megállapodás miként érinti az autókereskedelmet és autógyártást, illetve a kutatásokat.
Az autóipar az különleges sok tekintetben, mert az is érzékeny. Ugye valóban arról van szó, hogy Japánban és Európában is, Amerikában is, és a világ más tájén is az autóipar méreteiben akkora, tehát annyit embert érint a foglalkoztatása, főleg ha belevesszük a finanszírozást, meg mondjuk a szállítást, meg a kereskedelmi hálózatokat, amelyet nem lehet könnyen mozdítani, azaz átírni, átváltoztatni. Ezért ebben a szerződésben is az autóipar úgynevezett érzékeny, szenzitív területnek minősül, ami azt jelenti, hogy bizonyos tekintetben különleges elbánást kaphat, de ez régebben is így volt, tehát ebben a tekintetben a szerződés csak meghagyta ezt a korábbi felfogását a dolognak. Tehát azt kívánom mondani, hogy valóban az autóipar rendkívül intenzív versenyben van, és főleg, ha az ember meggondolja, hogy mondjuk 15-20 éves távlatban az elektromos autók tömeges megjelenésével, hangsúlyozom, tömeges megjelenésével mi lesz a helyzet, akkor nyugodtan mondhatja azt, hogy az, aki például az elektromos rendszerekben a tárolást, illetve hát a nagy hálózatokra való rákapcsolódást gyártja, az nagyon figyel majd arra, hogy ő kedvező helyzetben legyen akkor, amikor átlendülünk azon a ponton, amikor, és szerintem Japán ebben élen fog járni, amikor az elektromos autók a városokban kiszorítják a hagyományos üzemű gépkocsikat.
Mit gondol Magyarország szempontjából, mit hozhat ez a megállapodás, hogyha majd valamikor hatályba lép, hiszen most az következik, hogy fordítják a szöveget az unió minden nyelvére, és aztán majd az Európai Parlament, majd a tagállamok ratifikálják. De Magyarország számára ugye az talán egy fontos pont, hogy a vámokat Japán lebontja a bor esetében, illetve marha, sertéshús exportját is tudja növelni majd az Európai Unió, ezen belül Magyarország is. Tehát ez nyilván egy pozitív pont Magyarország számára, de összességében hogyan látja? Itt a lehetőségek vannak nagyobb számban?
Igen, bizonyára nyílnak lehetőségek, kis részek, és hát a technológiai fronton majdnem azt menném mondani, hogy lehet, hogy nagyobbak is. Tehát itt nagyon észnél kell lenni abban az értelemben, hogy mondjuk például az a nagy felvevő piac, mint az autóipar jelent, és azok a technológiák, amiket ott keresnek, itt egészen kicsi dolgokra is lehet gondolni, tehát az, hogy mondjuk a kapcsolórendszere, vagy az elektronikus irányítórendszer az autóban van, vagy mondjuk az, ami az ablakszörlőt vezérli, vagy a hűtést vezérli, pici dolgok, ahol a tudomány, illetve hát a kutatás fejlesztés eredményei áttörhetnek, és akkor esetleg beszállító lehet akár Magyarország is, de ha gondolok itt a anyagkutatásokra is, ahol ugye az alap célkitűzés például a kocsiknál az, hogy minél kisebb legyen a tömege. Tehát jó fizikai tulajdonságai legyenek az anyagoknak, és viszonylag masszív legyen, mert ugye a fogyasztás az elektromos autóknál is arról szól, hogy kisebb tömeget, kevesebb üzemanyaggal lehet mozgatni. De mondom, más terület, az élelmiszeripar területén is el tudok képzelni, hogy nyílhatnak meg lehetőségek, hogy az élelmiszerkutatások is olyanok, amelyek az egészséggel és a hosszabb élettartam összefüggően nagyon különleges dolgokat tudnak produkálni. Tehát biztos, hogy nyílnak új lehetőségek, és a jól céloznak nem csak a kutatók, hanem a termékfejlesztők is, akkor itt esetleg nagyobb sikerekre is lehet számítani.
Tehát akkor arra helyezni a hangsúlyt, hogy itt azért a kutatásfejlesztésben, vagy éppen a startupok számára, tehát az innovációban nyílik lehetőség, hogy Japán felé exportálni.
Igen, itt látok inkább lehetőséget, mert ugye a hagyományos termékek piac az eléggé lefedett, de annyira felgyorsult a világ itt, főleg a komputer, illetve egyáltalán az információ áramoltatás területén kialakult helyzetekben, hogy itt megnyílhatnak piacok nagyon hirtelen irányítás technikában, és hát PC alapú applikációk, vagy mobil applikációk közkapcsolódóan.
És akkor a legvégén van viszont egy terület, ahol azért nem zárultak le a tárgyalások, és ez egy nagyon kényes és fontos terület, ez a befektetők védelméről szóló vitarendezési eljárás, hát az azért ez a transzatlanti megállapodásban is egy kardinális kérdés volt, és itt is arról szólnak a hírek, hogy azért erről a tárgyalás sok még folytatódnak.
Tehát ez változatlan érzékeny területe ennek az egész csomagnak, már tudnék, amit szabadkereskedelmi megállapodásba bele lehet tenni, mert itt az alapkérdés tényleg mindig az, hogy vita esetén melyik lesz az a bíróság, illetve melyik jogrend lesz az a mérvadó, amelyik mondjuk egy nagyvállalat és az őt befogadó kormány, az ő vámhatárai között működő vállalat és az ottani kormány közötti vitában kimondja ki a végső szót. És itt igazából ebben a szerződésben, megmondom tisztességesen, nem tudom a pontos nyelvezetet, hogy itt ezt hogy rögzítették, de az érzékelhető, hogy ez változatlan nem jutott nyugvó pontra ez a vita, és itt mindig egy-két nagy vállalatot kell a dolog mögött sejteni, tehát olyan szintű világmárkát, akit Magyarországon is jól ismernek.
Magyarország is bekapcsolódott az Európai Unió Technológiai és Innovációs Intézetének a munkájába, hogy segítse az egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó fiatal vállalkozásokat. Idén 500 millió forintra lehet pályázni. Először Kristóf Péter regionális koordinátort kérdeztem.
Ez a program lényegében arról szól, hogyha van valakinek egy jó ötlete az egészségügyi területen, egy validált elképzelése, akkor ez az Európai Uniós program szinte minden lépésben tud neki segítséget adni, azáltal, hogy ezt az ötletet képes legyen az ötletgazda és az azt megvalósító csapat piacra vinni. Programjainkban kutatók, vállalkozók is megtalálják maguk számára a megfelelő továbblépési lehetőséget, egyéni képzési programjaink is vannak vállalkozások számára is, megfelelő értékajánlattal rendelkezünk, de a nagyobb és már működő árbevételt termelő piacon lévő cégek számára is továbblépési lehetőséget tudunk biztosítani.
A kockázati tőkebefektetők érdeklődését sikerült-e felkelteni?
Igen, a mi programunkkal szoros együttműködésben egy inkubátor is jelen van. Ők is keresik azokat a lehetőségeket, melyekbe befektetve sikeresen tudnak gyorsan nagyméretű vállalkozássá növelni, és a befektetésüket ezáltal megtérülni, látni.
Makra Zsolt vagyok, a Singulab ZRT-nek az üzletfejlesztési igazgatója. Részben privát forrásokkal gazdálkodunk, részben pedig EU-s forrásokkal. Most hirdettük meg az első programunkat, az egészségiparra fókuszálunk, szélesebb értelembe vett egészségügy, egészségipar. Például egy orvosi eszköz projekt keresett meg minket. A projekt ötlet az még elég korai fázisban volt, még prototípusuk se volt, és arra kérték tőlünk a forrásokat, a pénzt, hogy egyrészt a fejlesztésben haladhassanak, ezt tesztelhessék, létrejöhessen egy prototípus, illetve arra kérték a pénzt, hogy el tudjanak menni partnerekhez megmutatni ezt a fejlesztést, hogy kinek lehet érdekes.
Nehéz-e megszerezni az önök védernyőjét, bekerülni az inkubátorházba, hozzájutni ezekhez a bizonyos forrásokhoz? Min múlik ez?
Egy szelekció, mi is a legjobbakat keressük, mint minden inkubátor. Sok projektet nézünk meg, és abból próbálunk keveset kiválasztani. 4 nagy témakör van, amit vizsgálunk. A terméknek, a szolgáltatásnak az innovativitása, a piac képessége. Második az a piaca, ennek a megoldásnak melyik szegmens célozza meg azt a piacot, hogyan lehet elérni. A harmadik ilyen nagy tényező az maga az ember. Ki az, aki ezt a projektet viszi, az egy egyfő, magányos harcos, vagy már egy csapat, hogyan egészítik ki egymást. Ez egy nagyon fontos. És a negyedik az a pénzügyek, a befektetés, a piacra jutási idő, mennyi pénzt kér, azt mire akarja elkölteni.
Mekkora forrás áll rendelkezésre az elkövetkezendő időszakban 2018-ra.
Befektetésre közel 500 millió forint, és ezt körülbelül 8-10 projektbe szeretnénk kihelyezni. Egy projektnek maximum 60 millió forintot.
Mindegyik félnek az érdekévé válik egy befektetés után, hogy a vállalkozás sikeres legyen. Itt tulajdonképpen összekapaszkodnak ezek a szereplők, és így viszik sikerre az ő elképzelésüket. Ugyanakkor tudni érdemes, hogy ez egy nagyon kockázatos, kis eséllyel megvalósuló befektetés, hiszen 10-ből 8-9 projekt az elbukik. Mindenkinek az a reménye, hogy övé lesz az az egy, ami aztán majd 10-szeres, 100-szoros vagy 1000-szeres hozamot fog hozni.
Gazd Balázs, szívsebész. Az egész napunk abból áll, hogy érvaratokat készítünk, tehát így lényegében ez történik a mindennapi munkánk során. 2-3 milliméteres méretű erekről van szó, amik között ér csatlakozást kell hagyományos technikával, varratokkal készíteni. Az a probléma, ami felmerült bennünk, hogy nem igazán tudunk túl sokat ezen ereknek a minőségéről. Indirekt jelek vannak azért, hogy milyen a működése, egyérnek, de következtetni a hosszú távú működésére ott műtét közben nem tudunk. És ugyanez a probléma mögöttök a sebészeti képzésben, úgynevezett skill képzésben is, amikor is gyakornokok elkezdenek képződni a felé, hogy valamilyen szakmájuk legyen, érsebészek legyenek, szívsebészek, traumatológusok. Empirikus alapon történik az, ami alapján kialakul egy kép a fejükbe, hogy kellene végezni érvaratokat, és ez alapján történik. Viszont visszacsatolás nagyon kevés van arról, hogy valóban jó irányba megy ez a tanulási folyamat, ez a skill képzési folyamat. Ebben próbálunk meg segíteni azzal, hogy egy nagyon nagy részletességű, és talán egy sebész szemmel, sebész fejjel jól értelmezhető képet mutatunk a saját teljesítményükre, és gyakorlatilag egy ilyen önképző módszer által saját maguk tudják fejleszteni a technikájukat. Egy terméket dolgoztunk ki arra, hogy érvaratok készítésének az ellenőrzését hogyan lehetne megvalósítani, illetve különböző sebészileg készített ércsatlakozások érvaratok minőségének az ellenőrzésére szolgáló módszert szeretnénk terjeszteni.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon is. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László. Hamarosan a Kossuth Rádió híreivel folytatjuk.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.